Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai alkalommal azt a nagyon szép feladatot kaptam, hogy Dániel könyve 7. fejezetéről tartsak egy előadást, vagyis hát folytatjuk tovább a Dániel könyve sorozatot. Tehát néhány gondolatban hagy foglaljam össze, hogy ugye ez a történet majd az időszámításunk előtti 6. században játszódik, amikor Dániel próféta a babiloni birodalomnak az udvarában volt, és akkor kapott a történelmünkről egy kinyilatkoztatást. Azért nagyon-nagyon fontos megismernünk Dániel könyve 7. fejezetét, mert ennek a fejezetnek azt a címet is adhatnánk, hogy a nemzetek egymás ellen való küzdelméről szól, és azért egy rendkívül figyelemre méltó profécia ez, mert egészen Jézus Krisztus második eljöveteléig, vagyis a történelmünknek a végéig kíséri a történelmi eseményeket. És hát miről szól ez a profécia? A népek, nemzetek folyamatos egymás elleni gyűlölködéséről és küzdelméről fog szólni. A Dániel könyve 2. fejezete az a Szentírásnak az első vázlat proféciája. Nyilván emlékeznek rá, majd nem sokára erről is szeretnék néhány gondolatot szólni. Akkor Nabukodonozor látott egy szobrot, és Dániel fejtette meg ennek a szobornak az értelmét. Dániel könyve 7. fejezete ugyanarról a 4 világbirodalomról fog szólni, ami a 2. fejezetben szerepel, csak itt a 7. fejezetben sokkal részletezőbb lesz majd. Dániel könyve 7. fejezete a Bibliának a 2. vázlat proféciája. Dániel könyve az első vázlat profécia, ez a 2. vázlat profécia. A Szentírásban 10 vázlat profécia szerepel, Dániel könyvében 4, Máté evangélium a 24. fejezetében található az 5. vázlat profécia, a 2. tesztonikai levél 2. fejezetében található a 6. vázlat profécia, és a további 4 pedig magában jelenések könyvében. Azért nagyon fontos ezeket a vázlat proféciákat megismernünk, mert a vázlat proféciáknak az a lényege, hogy a történelem egy-egy időszakából kiindulva, mint egy vázlatosan átvilágítják, bevilágítják előttünk az egész emberi történelmünket, a proféta korától egészen a történelmünk végéig, Jézus Krisztus második eljöveteléig. De miért fontos nekünk megismernünk a bibliai proféciákat? Mi a jelentőségük a bibliai proféciáknak? Ugye Dániel könyve 2. fejezetében a 20. verstől a 22. versig azt olvashatjuk, hogy Isten az, aki föltárja számunkra a mély és az elrejtett dolgokat. Vagyis a proféciákon keresztül olyan gondolatokat és olyan üzeneteket tudhatunk meg a történelmünknek az egészéről, amit hát önmagam számára is így szoktam megfogalmazni, amit én az iskolában nem tanultam. A történelem órákon ezt nem tanultam meg, a történelem tanáraim ezt nekem nem mutatták. Én a történelemnek a mély és elrejtett összefüggéseit, az okozati tényezőket én a bibliai tanulmányaim alkalmával tudtam beazonosítani. Tehát Dániel itt azt mondja, hogy Isten az, aki fölhozza számunkra a mély és az elrejtett dolgokat. Nekünk egy olyan Istenünk van a bibliai kinyilatkoztatás alapján, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő tesz királyokat és dönt királyokat. Vagy szintén ugyanebben a Biblia szakaszban azt olvashatjuk, hogy Isten az, aki felszínre hozza a mélyben lévő dolgokat, amelyeket egyébként nem tudnánk meg. A bibliai kinyilatkoztatás hozza összefüggésbe a történelmünknek bizonyos kijelentéseit. Aztán Ezékiel könyve 11. fejezetének 5. versében pedig azt mondja a Szentírás, hogy ami a lelketekben készül, én azt már pontosan tudom. Tehát Isten előre látja az egész emberi történelmünket. Ugyanezt fogalmazza meg, szinte a bibliai proféciáknak az alapja Ézsaiás könyve 46. fejezetében a 9. versről a 10. versig található igeszakasz. Ott pedig azt olvashatjuk, hogy Isten vagyok, nincs hozzám hasonlatos, ki kezdettől fogva előre megjelentem azt, amit még meg nem történtek. Tehát a bibliai proféciáknak az a lényeg, hogy Isten előre megmutat nekünk a történelmünkben olyan eseményeket és olyan dolgokat, amelyek még meg sem történtek, de mi már úgy tudhatunk róla, mint olyan dolgokról, amelyek már megvalósultak. Amikor Jézus itt járt a földünkön, János evangélium a 14. fejezetének a 29. versében pedig azt mondta, hogy most mondom meg néktek bizonyos történelmi eseményeket, hogy amikor majd a szemetek láttára be fog teljesedni, akkor higgyetek. És a Római Levél 16. fejezetében pedig azt mondja a Szentírás, hogy az a lényege a bibliai proféciáknak, hogy hitbeli engedelmességre tanítsanak bennünket, vagyis, hogyha én meggyőződtem arról, hogy amit a Bibliában olvasok, az igaz, hogy a Biblia soha nem csap be, mert a Biblia az igazmondó Isten beszédei. Ha én le tudom ellenőrizni a történelmi eseményeket, amiről a Biblia beszél, és az pontosan úgy teljesedett, és úgy történt a megtörtént események előtt 600 évvel, 1000 évvel, 2000 évvel, akkor én higgyek a bibliai kinyilatkoztatásnak. A proféciáknak az egyik legfontosabb lényege, hogy Isten már akkor elmond nekünk dolgokat, amikor még be sem teljesedtek, és amikor látjuk, hogy teljesedik, akkor higgyünk a Bibliának. Ez a történelmi proféciáknak a lényege. Aztán Blaise Pascal a 17. században, amikor megírja a Gondolatok című könyvét, akkor ott nagyon sok töredéket találhatunk, és az egyik legkedvesebb töredékem a 693. töredék. Pascal itt a következőt mondja. Különböző, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképp mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az, mert minden vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt követeli, hogy higgyenek benne. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy proféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, és ezt pedig semmilyen más vallás nem tudja elmondani magáról. Vagyis a Bibliát le tudom ellenőrizni. A Biblia tőlünk nem vak hitet követel. A Biblia azt kéri tőlünk, hogy ő megmutatja számunkra a mély és az elrejtett dolgokat, ő felszínre hozza a történelmünknek a rejtett összefüggéseit, és amikor én ezt a bibliai proféciák alapján meglátom, akkor ellenőrizzem le, hogy így van-e. És ha leellenőriztem, és látom, hogy ez pontosan így van, akkor higgyek a Biblia kinyilatkoztatásának. Én a világéletemben nagyon szerettem a történelmet. Nagyon-nagyon közel állt hozzám a történelemtudomány. És amikor én kezdtem ismerkedni a bibliai proféciák világával, akkor számomra az volt az egyik legdöntőbb érv, hogy azt mondtam, hogy idézőjelben megadom magam a Jóistennek, megadom magam a Szentírás kinyilatkoztatásának, mert azt láttam, hogy amit én megtanultam a történelembe, az sokkal előbb le lett írva a Bibliában, mert Isten előre megjelenti a még meg nem lévő dolgokat, és akkor azt mondtam, ha ez benne van a Bibliában, és ez teljesedett is, hát akkor csak van Isten. Mert hát mi egy napra nem tudunk előre látni, meg két napra nem, és a Bibliában olyan eseményeket láthatunk meg, például majd a mai alkalommal is, amik 1000 év, 2000 évvel azelőtt, mielőtt megtörtént volna, már benne vannak a bibliai kinyilatkoztatásban. A Dániel könyve második fejezete az a Bibliának az első vázlat proféciája, és azért szeretnék csak néhány rövid gondolatot szólni erről, mert szorosan kapcsolódik majd a mai témánkhoz. A Dániel könyve második fejezetében azt olvashatjuk, hogy Nabukodonozor uralkodásának második évében, tehát a babiloni király kapott egy álmat. Ezt pontosan tudhatjuk, időszámításunk előtt 603-602-ben volt. Az uralkodó nem egy olyan despota volt, önkény uralkodó, aki csak a hatalmával volt elfoglalva, hanem őt igenis érdekelte a történelemnek a menete. És Isten megmutatta neki egy álom formájában, hogy az emberi történelmünk tulajdonképpen milyen, olyan, mint egy szobor. Nabukodonozor álmában látott egy szobrot, aminek a feje aranyból volt, a karja és a vállai ezüstből, a hasa részből, a lába hossza vasból, a lábfeje és az ujjai részint cserépből, részint vasból voltak, és ennek a szobornak az arca fényes volt, ugyanakkor rettenetes. Ez az egész emberi történelmünket mutatta be, erről már volt előadás. Na de nem értette Nabukodonozor az álomnak a lényegét. És hivatta a bölcseit, a tudósait. És a tudósai és a bölcsek azt mondták neki, király, mondd meg, hogy mit álmodtál, mi majd megmondjuk az értelmét. És akkor azt mondta Nabukodonozor, nem, hát ez egy nagy csalás. Ha ti igazából titokfejtők és álomfejtők vagytok, akkor mondjátok meg azt, hogy mit álmodtam. Na, de hát nem tudták megmondani. És akkor Nabukodonozor egy égtelen haragra gerjedt, és azt mondta, hogy mindenkit meg kell ölni, és akiket meg kellett volna ölni, Dániel is ott volt. Ez a héber fiatalember. De Dániel azt mondta, hogy várjunk egy pillanatra, én elmegyek az én Istenemhez, és megkérdezem, hogy mit álmodott Nabukodonozor, és én el fogom mondani a királynak. És akkor oda vezették Dánielt a királyhoz, és elmondta, hogy én tudom, hogy te mit álmodtál, te vagy az aranyfej. Azt mondta, te vagy, vagyis a babiloni birodalom az aranyfej. Aztán Dániel azt mondta, hogy majd jön egy másik királyság, aki alábbvalóbb lesz, mint te, ezért már ezüsttel mutatta be. Aztán azután is jön majd egy királyság, ez már részből van, azután is jön majd egy királyság, az már csak vasból van, és azután is jön majd egy királyság, az már cserépből és vasból van. Tetszenek látni, hogy gyengül a történelmünk? Arannyal kezdődött, most körülbelül vas és cseréppel mutatja be. És elmondja a királynak, Nabukodonozor, Dániel, hogy ez az emberi történelmünk, te vagy az aranyfej. És akkor ettől a Nabukodonozor megadta magát, és azt mondta, én most már én azt az Istent akarom tisztelni, akit te tisztelsz, mert legalább te meg tudtad mondani nekem az álomnak a lényegét, hogy mi is az emberi történelmünk, és ha elkezdődött itt az emberi történelmünk, és mi hol tartunk akkor? A cserépnél és a vasnál. Igen ám, és akkor itt volt a lényege, hogy az egész emberi történelmünk benne van egy szoborban. Elkezdődött itt, és valahol mi itt tartunk. De Dániel még valamit elmondott, hogy az emberi történelmünk az nem olyan, hogy ha majd elérkeztünk ide, akkor újból az egész emberi történelem megújul, és kezdődik minden előről. Hanem mit mondott? Hogy majd jön egy kő, kéz érintése nélkül, és ez a kő hova fog leesni? A szobornak a vas és cserép ujjaira, és az egész szobor össze fog dőlni. Vagyis mi a lényeg ebben? Hogy amikor mi itt tartunk, akkor ki fogja átvenni majd az egész emberi történelmünknek az irányítását? Az a kő, aki a Bibliában egy kötött jelkép, és ez pedig nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye. Erről szólt Dániel könyve második fejezete. Én a mai alkalommal ugyanezekről a birodalmakról szeretnék beszélni, csak itt sokkal, de sokkal részletezőbben mutatja majd be a Szentírás a történelmének a menetét. Dániel könyve hetedik fejezete úgy szól, aztán szó szerint szeretném felolvasni, Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában, az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Vagyis Dánielről azt mondja a Szentírás, hogy 50 évvel később, az első álom kinyilatkoztatása után, időszámításunk előtt 553-552-ben, ez már Belsacár babiloni uralkodás évének első esztendeje, akkor már ő látott egy kinyilatkoztatást, és ennek a kinyilatkoztatásnak mi volt a lényege, hogy Dániel ugyanezeket a birodalmakat látta, tehát Babilont, Médo-Perzsiát, a nagysándori hellén Görögországot, Rómát, és a középkori Róma él tovább majd a vasban, de itt vannak már a néppándorlási törzsek, amelyek tulajdonképpen mind a mai napig fenn vannak az Európai Uniónak a formájában. De Isten megmutatta neki, hogy most ugyanezekről a birodalmakról lesz szó, csak itt most már. Egy olyan oroszlánról, akinek sasszárnyai voltak, egy medvét fogsz látni, egy párducot fogsz látni, és egy fenevadat. És ezekről a birodalmak, ugyanaz a négy birodalomról van szó, Babilóniáról, Médo-Perzsiáról, Görögországról és Rómáról, csak itt már sokkal, de sokkal részletezőbb lesz a kinyilatkoztatás. De Dániel valamit látott, és itt ez egy rendkívül megdöbbentő dolog lesz, mert azt látta, hogy itt vannak ezek a birodalmak, itt van az oroszlán, itt van a medve, itt van a párduc, itt van a fenevad, de ezek nem nyugodtak. Ezek folyamatosan egymás ellen harcolnak, folyamatos egymás elleni gyűlölködésről szól az egész emberi történelmünk, és Dániel könyve 7. fejezetének a 2. versében kimond valamit a Szentírás, és így szólt, szól Dániel, és mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és imi az égnek négyszele háborút támasztott a nagy tengerem. Hát ugye nekünk ezt pontosan meg kell fejteni, hogy mi a tengernek a jelképe. Jelenések könyve 17. fejezetének a 15. verse szó szerint azonosítja a tengernek a jelképét, és azt mondja, népek azok, nemzetek és sokaságok. És mit látott itt Dániel? Azt látta, hogy egy nagy tenger van, ez a tenger nem nyugodt, sőt, ez a tenger állandó hullámzásban van. És mit jelent azt, hogy a szél támasztott nagy vihart a tengeren? Mi a szél és mi a vihar jelképe? Mert a tenger a népeknek a jelképe. A szél és a vihar jelképe mit jelent? A szél jelképét azonosítja Jeremiás könyve 25. fejezete, a történelmi viszályoknak a jelképe. A viharzó tenger pedig annyit jelent, hogy a nemzetek folyamatos egymás elleni küzdelméről szól. Vagyis mit látott Dániel? Hogy a népek, nemzetek nem nyugodtak, a népek, nemzetek gyűlölik egymást, a népek, nemzetek egy folyamatos egymás elleni küzdelmét látta Dániel, vagyis azt, hogy folyamatosan gyűlölködnek egymás irányába. Hát a tenger jelképét valaki megfejtette 1848. márciusában a forradalmak időszakában. Ugye Petőfi, amikor megírja a Föltámadott a tenger, a népek tengere című hatalmas költeményét, akkor pontosan ezt írja le, amit Dániel látott, hogy föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Azt mondja, látjátok ezt a táncot? Halljátok a zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanuljátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger. Olyan megdöbbentő Petőfinek ez a gondolata. Reng és üvölt a tenger, vagyis mit látott Dániel? Azt látta, hogy az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad ott vannak a tengeren, és egymás gyűlölik, és azon jár az minden gondolatuk, hogy hogy tudják egymás letiporni, hogy a nemzetek hogy tudnak egymás fölé kerekedni folyamatosan. Kedves hallgatók, mit tetszenek gondolni, hogy a mikorunk vezető áramlata az mi? Mert beszéltünk kapitalizmusról. Úgy gondolom, a mikorunk vezető áramlata nem a kapitalizmus. A kommunisztikus, szocialisztikus eszmék már letűntek. Tetsznek tudni, mi a korunk vezető áramlata? A nacionalizmus. A népek, nemzetek folyamatos egymás elleni küzdelméről beszél a Szentírás. Hát erre mondhatta Arany János 1850-ben, amikor megírja az egyik költeményét, hogy ó, a világunk történelme szomorú egy tanulmány. És én azt gondolom, hogy ez így van. A világunk történelme szomorú egy tanulmány, mert semmi másról nem szól, mint arról, hogy vannak nemzetek, amióta létezik történelem, vannak nemzetek, és ezek a nemzetek mit csinálnak egymással? Folyamatosan háborúznak. Hát azonosítsuk ezeket a birodalmakat most, amit Dániel látott ebben a látomásában, a 7. fejezetnek a 4. versét olvasom. Az első birodalom olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak, néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, mint valami ember, lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Hát mit látott itt Dániel? Látott egy oroszlánt. Hát az oroszlánnak a jelképét is nagyon pontosan meg tudjuk fejteni, és a Szentírás nem engedi, hogy valami más jelképpel azonosítsuk, mert Jeremiás könyve pontosan azonosítja előttünk, hogy az oroszlán nem más, mint felkelt az oroszlán, a népek pusztítója. És Jeremiás könyve 4. fejezetében olvashatjuk. Ki is ez az oroszlán? A Dániel könyve 2. fejezetében az aranyfej kit jelképezett? A babiloni birodalmat. Itt ugyanerről van szó. A babiloni birodalomról, vagyis egy olyan birodalomról, ami Nabukodonozor uralkodásának a korában nem volt más, mint maga alá gyűrte a nemzeteket. Ez a dombormű, ez abból a korból való. Vagyis egy olyan birodalmat látott Dániel, ami kegyetlen birodalom volt, ami egy rettenetes birodalom volt, aki egyszerűen nem kímélt senkit, maga alá gyűrte a népeket, nemzeteket. De ez a birodalom a kultúrájáról is nagyon híres volt. Ugye itt az Istár kaput láthatjuk, ami a berlini Előázsiai Múzeumban található. Tehát hatalmas kultúra volt. Igen ám. De azon gondolkodtam, hogy lehet az, hogy egyrészt erkölcstelenül és kegyetlenül legyilkoltak mindenkit, és maguk alá gyűrték a nemzeteket, másrészt egy hatalmas kultúrával rendelkeztek. Aztán ott van a német irodalom talán egyik legnagyobb alakjának a gondolata Goethének. Goethe egy alkalommal azt mondta, hogy olyan az emberi történelmünk, hogy acélt termelünk, de salakok maradunk. És ez egy hatalmas gondolat. Kétségtelen acélt termeltek. Hatalmas kultúra volt. Nagyon sokat köszönhetünk a babiloni birodalom. Nagyon sok dolgot még ma is használunk, amit ott feltaláltak. De erkölcsileg milyenek voltak? Erkölcsileg csak salak. Acél termelünk, de salakok maradunk. Kétségtelen óriási kiterjedésű volt a babiloni birodalom. Hatalmas kiterjedésű volt. Tényleg maguk alá gyűrték a nemzeteket. Olyan volt, mint egy ordító oroszlán. De itt Dániel valamit elmond, hogy meghalt egy idő után Nabukodonozor, aki fenntartotta ezt a birodalmat. Jöttek az utódai, Evilmerodák, Nabodidész, és aztán azt mondja a Biblia, jött Belsacár, és Belsacár tulajdonképpen működésre képtelenné tették ezt a birodalmat, és ennek a birodalomnak nem sokára vége lett, mert mit mond a Biblia? Hogy szárnyai kitépettek, mint valami ember, ez az oroszlán rábra állítatott, emberi szívadatot néki, és a babiloni birodalom, aki egykor nemzeteket gyűrt maga alá, gyakorlatilag olyan lett, mint egy gyenge, kiszolgáltatott ember. De mi történt? Mi történt, hogy ennek a birodalomnak vége lett? Jött egy uralkodó, akit a történelemtudomány Kűrosznak ismer, és Kűrosz Babilon ellen fordult. Igen ám, de Babilon egy olyan birodalom volt, hogy nagyon-nagyon nehezen lehetett ebbe a birodalomba bemenni. És olyan volt, hát látjuk, hogy tényleg egy csodálatos szépségű volt, de ezt a birodalmat kettészelte egy folyó, és Herodotosz, a történettudomány atya, hogy nevezni szoktuk, megírja a görög-perzsa háborút, és ebben a könyvben leírja azt, hogy Kűrosz hogy foglalt el a babiloni birodalmat. Tudnik, azt csinálta, hogy bent egy óriási tivornya volt. Belsacár és gyakorlatilag mindenki tivornyáztak. Azt csinálta Kűrosz, hogy ezt a folyóvizet elvezettette, szépen lealpadt ez a folyóvíz, gyakorlatilag szinte térd alá ment a folyóvíz, és aztán a katonáival bementek a városba, és minden ellenállás nélkül el tudták ezt a várost foglalni. Vajon miért? Miért? Dániel könyve 5. fejezetét tetszettek kitanulmányozni. Akkor mi történt? Dániel könyve 5. fejezete miről szól? Hogy ott volt Belsacár, és nem a birodalomnak a fenntartóságával volt elfoglalva, hanem a tivornyával. És egyszer csak a tivornya közben megjelent egy kéz a falon, és mi volt oda felírva? Hogy mene, mene, teke, ufárszín, azaz megmérettél, megmérettél, és hiány találtattál. Szóval döbbenetesen leírja a Szentírás, hogy jött Kűrosz, és elfoglalta a babiloni birodalmat, és letűnt a babiloni birodalom. Időszámításunk előtt 539-ben a babiloni birodalom elbukott. Ez az úgynevezett Kűrosz tekercs Londonban található meg a British Múzeumban, ami arról szól, hogy Kűrosz hogy foglalta el a babiloni birodalmat, és hogy engedte vissza a népeket. Letűnt a babiloni birodalom. Nabukodonozor idejében, mint egy ordító, erős oroszlán volt, de aztán az utódai gyakorlatilag tönkretették. Vége az aranyfej és az oroszlán uralkodásának. De jön valaki. Jön valaki, és erről szól a 7. fejezetnek az 5. verse, és azt mondja itt a Szentírás, és imé más állat, a második hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szólt, kelj fel, és egyél sok húst. Kedves hallgatók, ahogy a 2. fejezetben az arany után kikövetkezett, az ezüst, a Médó-Perzsa birodalom, ugyanerről a birodalomról beszél a 7. fejezet, csak itt már medve formájában mutatja be. Ugye 539-től 331-ig uralkodtak, tehát mintegy 200 évig vannak fenn a történelmnek a színpadán, és a Biblia itt valamit mond. Szóval látta Dániel, hogy ez a birodalom medveként van azonosítva, és ez a medve olyan, hogy egyik oldaláról a másikra kell. Vajon mit jelentett ez? Hát ezt mai szóval élve ezt így mondhatnánk, hogy ez egy koalíció volt. Ugye ismerjük a kifejezést, ez egy koalíció volt, mert azt mondja a Biblia Dániel könyve 5. fejezetének 39. versében, hogy először a méd Dárius került hatalomra 62 éves korában, és később pedig a perzsák. Tehát amikor látta Dániel, hogy ez a medve egyik oldaláról a másikra kell, ez annyit jelent, hogy először a médek voltak hatalmon, aztán a perzsák. Tehát egy koalíciót kötöttek egymással. Igen ám, de aztán más tovább vezeti Dániel a látomást, és azt mondja, hogy hallott egy hangot, és a medvénél azt látta, hogy ennek a medvének a szájában három oldalborda volt. Ha ismerjük a Médo-Perzsa történelmet, akkor pontosan tudhatjuk, mit jelent ez, hogy három oldalborda volt ennek a medvében, a medvének a szájában, hát a hódítási terület. Ki indulnak innen, Perzsiából? Először bekebelezik Babilont, az első oldalborda. Bekebelezik Egyiptomot, második oldalborda, és egészen Kis-Ázsiáig, Lüdiáig jutnak el, ez a harmadik oldalborda. Tehát a perzsa hódításra utal ez, hogy pontosan három hódítási területük volt a perzsáknak, ennyit jelent, hogy három oldalbordát látott. Csak itt egy pillanatra megállnék. Mert a látomás úgy szól, hogy három oldalborda volt ennek a medvének fogai között, de jött egy hang, egyél sok húst. Vajon ez mit jelentett? A perzsák nem elégedtek meg a hatalmukkal, pedig párját ritkító önkormányzattal bírtak, iskolarendszerrel bírtak, szabadon gyakorolhatták az emberek ebben a birodalomban a vallásukat, de nem elégedtek meg ezzel, hanem nekik mi kellett? Még több hódítási terület, és amikor azt hallja Dániel, hogy a medvének szól egy hang, hogy egyél sok hús, ez mit jelentett? A perzsák még valakit le akartak győzni. Mit tetszene gondolni, ki volt ez a történetben, akik ellene fordultak? Az akkori idők legnagyobb civilizációja Görögország. Ennyit jelentett, hogy egyél sok húst, de itt valami történt a perzsa birodalommal, tudnélik. A perzsa hódítás réme egybeforrasztja a görög városállamokat, a poliszokat. Szövetségre lépnek egymással, és időszámításunk előtt 331. október 1-én az úgynevezett Gaugemeláni csatánál a perzsákat legyőzik. És vége a II. Világbirodalomnak. Vége az Ezüst Birodalomnak. De jön egy harmadik birodalom, és Dániel ezt is látta, ami a második fejezetben bronz hasként volt bemutatva, itt, mit mond a hetedetnek a hatodik verse, ezek után láttam éjszakai látásokban, ezek után láttam, és imé, egy másik olyan, mint a párduc, és négy madán szárny volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Mit látott itt Dániel? Hogy jön egy másik hatalom, jön egy harmadik hatalom, és ez a hatalom már hogy van bemutatva előtte? Már nem bronzként, hanem a hetedik fejezetben párducként mutatja be a Szentírás. Vajon itt mit akart ezzel elmondani a Szentírás, hogy itt már párducként mutatja be ezt a birodalmat? Kétségtelen, hogy mint említettem, a perzsa hódítás réme egybeforrasztja a görög városállamokat, a poliszokat, és ebből kiemelkedik valaki. Ezt így mutatja, így tudhatjuk a történet tudományból a nagy hódító Alexandrosz, vagyis Nagy Sándor. Nagy Sándor 20 évesen lesz a görög hadseregnek a főparancsnoka, és annyi területet elfoglal, mint még addig soha senki. De miért párducként mutatja be a Szentírás? A párduc mit jelent? A gyorsaságot. Kedves hallgatók, Nagy Sándor kiindul innen Macedóniából, és 13 év alatt gyakorlatilag az egész világot majdnem bekebelezi, India nyugati csücskéig jut el. 13 év alatt annyi, de annyi országot bekebelezett. Kétségtelen nagy hódító volt Nagy Sándor, meg kegyetlen hódító volt, de egyben volt egy pozitívum is az ő életében, hogy a görög kultúrát is hatalmas mértékben terjesztette. 1966-ban volt egy Schreiber nevezetű házas pár, aki a Washingtoni Nemzeti Földrajzi Társaság megbízásából elindult ezeken a hódítási területeken, és volt nekik egy terepjárójuk, Bukefalosznak hívták a telepjárót, tudnik Nagy Sándor lovát Bukefalosznak hívták. Ez a házas pár elindult ezeken a hódítási területeken, és Babilóniában kikapcsolták a mérőórát, és 25 ezer mérföldet tettek meg. Ők egy év alatt bejárták ezt, egy év alatt, de úgyhogy folyamatosan mentek. 25 ezer mérföld. Nézzük meg, hogy milyen pontosan fogalmaz a Szentírás. Nagyon szeretem a bibliai proféciákat, mert nagyon lényegre törőek. Hogy mutatja be a harmadik világbirodalmat? Párduc. Mi a párducnak a lényege? Hogy gyorsaság, gyorsan halad előre. Még egyszer mondom, 13 év alatt szinte az egész világot Nagy Sándor bekebelezi, fiatal ember. Ekkor 32 éves, még csak. De hát volt egy nagy gondolkodó, 19. század végén, és ez a gondolkodó azt mondta, hogy semmi sem hozza ki jobban egy embernek a gyengeségét, mint az, ha hatalmat kap. És én ebben nagyon hiszek, hogy a hatalom megmutatja mindenkinek a gyengeségét. Tudni, kedves hallgatók, Sándor egy idő után annyira megittasul a győzelmétől, hogy valamire kötelezi az embereit. Azt mondja, én vagyok a földre szállt Isten. És engem istenként kell tisztelni. Engem mától fogva istenként szeressetek, és istenként tiszteljetek. Hoztam magammal egy könyvet, csak mutatom, Harold Lamb, Nagy Sándor élete című könyvében azt írja a szerző, hogy tulajdonképpen szinte az egyik legnevetségesebb halála Nagy Sándornak volt. Nagy Sándor kétségtelen sokat ivott, nagy hadjáratai voltak, fizikailag már nagyon leromlott állapotban volt, és hát nagyon-nagyon lázas volt. De mitől lett lázas Sándor? Azt mondják, hogy megcsípte egy malária szúnyog. Megcsípte a malária szúnyog, és időszámításunk előtt 323. június 13-án 32 éves és 8 hónapos korában az állítólagos Istennel mi történik? Egy szúnyog csípéssel bevégzi az életét. Előtte engem istenként tiszteljetek, istenként szeressetek, és jön egy malária szúnyog, és meghal ez az állítólagos Isten. Nevetséges halál, igaz? És mit mond a Biblia? Hogy Nagy Sándor után ennek a párducnak milyen szárnyai, hány feje volt? Azt mondja, 4 feje volt. Mit jelent ez? Pontosan tudhatjuk, mert Nagy Sándor halála után az úgynevezett didakhoszok, vagyis az utódok vették át az irányítást, és ez a hatalmas birodalom pontosan hány felé oszlott? Pontosan 4 felé. Csodálatosak a bibliai proféciák? A megtörtént események előtt, kedves hallgatók, 300 évvel körülbelül, hogyha úgy vesszük ez a harmadik század, és Dániel meg a 6. század környékén, 4., 3. század, és Dániel a 6. század környékén kapja ezt a kinyilatkoztatást. Isten pontosan előre látta a történelmi eseményeket? De itt megállnék egy pillanatra. Én sok-sok évvel ezelőtt már ismerkedem Dániel könyvével, mert azt nem mondom, hogy pontosan mindent értek, főként a 11. fejezettel kapcsolatosan, de itt valamire fölfigyeltem. Valami olyan dologra, ami nekem mindig hatalmas nyugalmat tud adni itt a 21. század elején. Tudnilik, itt a következőt olvashatjuk, hogy az egymás után következő királyságok mind alacsonyabbra süllyedtek, mind romlottak lettek, megromlottak, mert elvetették Isten iránti erkölcsi kötelességeiket, amint megfeledkeztek Istenről, úgy süllyedtek mélyebbre és mélyebbre az erkölcsi értékek mérlegén. Tehát abban a pillanatban, hogy emberek Istentől vagy hatalmak Istentől függetlenül akarnak bitorolni valamit, mi történik velük? Azonnal lesüllyednek. És itt a 7. fejezet 6. verse kimond valamit. Hatalom adatot néki. Ezt tetszenek tudni, mit jelent? Hogy hatalom adatot Nagy Sándornak? Hogy csak meddig adatot hatalom Nagy Sándornak? Amíg Isten akarta. Amíg vissza nem élt Sándor hatalmával. Mit csinál Sándor? Hát én vagyok az Isten. Nem ő az Isten, én vagyok az Isten. Jön egy malária szúnyog, és ez az állítólagos Isten ebbe belehal. Isten nélkül hatalmat gyakorolni nem lehet. János evangélium a 19. fejezetében mit láthatunk? Mit olvashatunk? Jézus mit mond Pilátusnak? Hogy semmi hatalmad nem volna, ha nem felülről kaptad volna. Neked is csak azért van hatalmad, mert felülről kaptad. De voltak nagy uralkodók a történelemben, akik szintén Istentől függetlenül akartak hatalmat bitorolni. Ott van Napóleon. Napóleon meg akarja támadni Oroszországot, körülbelül 600 ezer katonával. Tetszenek tudni, hogy mi állította meg Napóleont? Nem az orosz hadsereg. Ezt így mondták, hogy a téltábornok meg a fagytábornok állította meg a francia hadsereget. Egyszer csak elkezdett hullani a hó. És a 600 ezer katonából 100 ezer tért haza. Megfagytak. Csak elkezdett hullani a hó. Hatalom adatot néki. De valamit még szeretnék mutatni. És ő már egy rendkívül szörnyűséges ember lesz, aki szintén Isten nélkül akart hatalmat gyakorolni, ez pedig Adolf Hitler. Adolf Hitlerhez oda mennek, ezt a történetet nemrég hallottam, oda megy hozzá egy hölgy, és viszi a Bibliát, és azt mondja, mert ő mit akart, megint csak az egész Európát uralni akart, és azt mondta ez a hölgy, hogy nem fogsz tudni nyerni, mert a Biblia valamit leír, hogy Isten fogja átvenni az egész emberi történelmünket a kő, és nem lehet csak úgy egyesíteni Európát. Hitler rendkívül ideges lesz, és 1941-ben a következőt mondja. Népemnek nincs szüksége Istenre, nem kérünk tőle semmit, kivéve azt, hogy hagyjon magunkra minket, magunk akarunk harcolni saját fegyvereinkkel, Isten nélkül, az ő segítsége nélkül akarjuk elnyerni a végső győzelmet. Kedves hallgatók, ismerjük a történelmet, igaz? Egy bunkerben öngyilkos lesz, aztán elégetik, és atomjaira hullik. Az a valaki, aki azt mondta, hogy majd ő Isten nélkül akar megnyerni valamit. Mit mond a Biblia? Hogy Istentől hatalmat, Istentől függetlenül hatalmat gyakorolni nem lehet. És ez számomra nagyon megnyugtató. Hatalom adatot néki. Minden birodalom csak addig kapott hatalmat, amíg vissza nem élt ezzel a hatalommal. Mert mit látott Dániel? A 7. fejezetében a 9. verstől a 14. versig látott egy mennyei ítéletet, és ennek a mennyei ítéletnek mi a lényege? Hogy mindig a látszólagos káoszon, a látszólagos kudarcon keresztül, amit mi látunk itt az emberi történelmünkben, mégis Isten irányítása alatt folynak a történelmnek az eseményei, és a történelmnek a menete mindig Istené a hatalom. Ez Dániel látta. És kedves hallgatók, most pedig jön a 4. világbirodalom, és ezt a 4. világbirodalmat azért kell nekünk nagyon megismernünk, és azért kicsit úgy siettem is a beszédben, hogy erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Tűnik a 4. világbirodalom az a történelem végéig fog fennmaradni, és két része van. Dániel könyve 2. fejezetének a 40. versében a szobor látomásban itt egy vas lábszárként mutatja be ezt a birodalmat, de szeretném felolvasni Dániel könyve 7. fejezetének a 7. versétől, hogy Dániel ugyanezt a birodalmat hogy jellemzi. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A Biblia a 4. világbirodalomról beszél a legbővebben, a legkiterjedőbben, és mint még egyszer említem, ez a birodalom egészen a történelmünk végéig fennáll. Hát Herder, a nagy filozófus azt mondta, hogy az emberiséget gyűlölő démon alapította Rómát, hogy megmutassa nekünk az emberek feletti dicsőségének a nyomait. Az 5. században egyszer csak feljönnek a történelem színpadára a népvándorlási törzsek, időszámításunk szerint 410-től már folyamatosan nyomulnak Rómára, és 476. augusztus 24-én a germán Odoáker leteszi a trónjáról az utolsó nyugat-római császárt, augusztus Romulust. És az ókori Rómának vége. a negyedik világbirodalomnak is vége. Csak itt valamire szeretné fölhívni a Biblia figyelmünket. Mintegy 500 évig fennáll a történelem színpadán, mert tessenek belegondolni. Most ez olyan, hogy tudom, hogy nagyon sok ember szokták nekem mondani, hát ki így értékeli az elmúlt időszakot, a kommunisztikus időszakot, ki úgy értékeli. De most tessenek belegondolni, azt mondják, hogy hát 45-től 89-ig Magyarországon mi volt. Most abban tessenek belegondolni, milyen, hogyha ez 500 évig lett volna. Az ókori Róma 500 évig fennáll a történelmnek a színpadán, 476-ban az ókori Rómának vége, de valami történik, és nekünk ezt kell meglátni. Mert hogy szólt Dániel második fejezetében a profécia? Hogy az ókori Róma az teljesen letűnt a történelem színpadáról? Teljesen letűnt? Volt egy hatalom, aki az ókori Rómának a kultúráját, a hatalom ittasságát, a vasakaratát, a jogrendjét vitte tovább. Mit tetszen gondolni, ez ki volt ez a hatalom? Középkori Róma. És a középkori Róma az hogy tette mindezt meg? Mi volt ennek az álomnak a lényege? Hogy a vas és a cserép egyesült egymással. Dániel mit látott? Hogy ennek a fenevadnak a fején 10 szarv volt. Mi ez a 10 szarv? Ez mit jelent? Kedves hallgatók, azokat a népvándorlási törzseket jelenti, akik az időszámításunk szerinti 5. században följönnek a történelem színpadára, és tulajdonképpen Európának a nyugati felén letelepednek. Ez azt mondja a Biblia, hogy ezek közül valami történik. Ezek közül valaki kiemelkedik. Dániel könyve 7. fejezetének a 8. versét szeretném olvasni, és ezt most nekünk nagyon meg kell értenünk. Ez így szól, a 7. fejezet 8. verse: mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és ímé ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Mit látott Dániel? Hogy ott van ez a 10 királyság. Tulajdonképpen ez a 10 királyság, ez megegyezik a Dániel könyve második fejezetében a 10 lábújjal. Nyilván sokkal többen vannak az európai nemzetállamok, mint 10, ez csak egy jelképes kifejezés, ahogy a lábunkon 10 lábúj van. És azt látja Dániel, hogy amikor följönnek a történelem színpadára az időszámításunk szerinti 5. századtól ezek a népvándorlási barbár törzsek, amelyek később európai nemzetállamokká fejlődnek, közülük, tehát nem a 7. meg a 8., hanem a 10 közül kiemelkedik egy kis szarv, és azt látta Dániel, hogy ennek a szarvnak szemei vannak, és nagyokat szóló szája. Mit tetszem gondolni, mit jelent ez? Nyilván azt, hogy ez egy olyan hatalom volt, aki mit örökített tovább? Mit örökített tovább? Az ókori Rómának a vallásosságát, a hatalom ittasságát, a vas akaratát, a vas jogrendjét, és miért mondja, hogy nagyokat szóló szája van? A középkorban kimondta meg az európai királyoknak, hogy mit tegyenek? Mit csináljanak? Hogy éljenek? Hogy gondolkodjanak? Ez egy olyan hatalom, aki azt mondja magáról, hogy én tulajdonképpen én magam vagyok Isten. Úgy szól, mintha ő lenne az Isten, és azt mondja, hogy Istenhez csak rajtam keresztül lehet eljutni, és akik nem ezt teszik, és akik nem fogadják el az én hatalmamat, a középkorban mit csinált ez a kis szarv az európai nemzetállamok királyai, akik nem akarták elfogadni a hatalmát? Azt mondja, megalázta őket. Valakitől kapott hatalmat. És ez pedig nem más, mint az időszámításunk szerint 800-ban a frank uralkodót, Nagy Károlyt megkoronázzák, és ettől a pillanattól fogva ennek a hatalomnak, a kis szarvnak Nagy Károly területi részt ajándékoz. Tehát már hatalmas birtoka van, hatalmat tud gyakorolni. 1870-ig fennáll. És mi a legmegdöbbentőbb dolog ebben? Hogy ez a hatalom úgy szól, mintha maga lenne az Isten, és mit mond, hogy pontosan azonosítsuk ezeket a ezt a birodalmat, ezt a hatalmat? Ez a területi része 1870-ig fennáll, a középkorban ő mondja meg, hogy mi legyen, ő diktálja a hatalmat, és Dániel valamit hozzámond. Szóval három királyt fog megalázni. Tudunk egy olyan hatalomról, aki három királyt megalázott? Azt mondja a Szentírás, hogy a fenevad fején látott, ott volt ez a 10 szarv, és a 10 szarv közül 3 kiszakasztatott ő előtte. Mit csinált ez a kis szarv? 3 népvándorlási törzset megalázott a 6. században. A herulokat, a vandálokat és az osztrogótokat. Miért? Mert létében fenyegették az ő hatalmát. De valami történt a 8. században, mert azt mondja a Szentírás megint megismétlő, hogy a 8. században pedig 3 királyt fog megalázni. Megarázta szintén a frank király segítségével 3. Childerike, Aistulfot és Didiert. Hogyha a történelmet most történelemben gondolkodunk, akkor szerintem már kitaláljuk, hogy kiről beszél itt a Szentírás, ki ez a kis szarv, de hogy a legdöntőbb azonosítási pontot megtaláljuk, talán még hagy említsem, hogy olyannyira megalázta az első királyt, 3. Childeriket, hogy levágatta teljes mértékben a haját is. Tehát megfosztotta, tehát emberi mi voltában is megalázta azokat, akik nem akarták elismerni az ő hatalmát. De Dániel könyve 7. fejezetének a 25. verse erről a kis szarvról a legdöntőbb azonosítási pontot mondja. És ezt szeretném szó szerint felolvasni. Sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőig. A kedves hallgatók, hogyha eddig esetleg gondolkodunk, hogy kiről is van szó, ki is lehet ez a hatalom, ami a történelem végéig fennáll, és, aki tovább örökítette az ókori Rómának az akaratát, a kultúráját, a vallását, itt a legdöntőbb dolgot mondja el Dániel. Tudnék azt mondja, hogy sokat szól ez a hatalom a felséges ellen, Isten ellen. A magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatik a hatalom ideig, időkig és fél ideig. Mit jelent ez? Pál apostol az Új Szövetségben, a Biblia 6. vázlat proféciájában ugyanerről a hatalomról beszél. És Pál azt mondja, hogy ez egy olyan hatalom, akit antikrisztusnak kell nevezni. Mert az anti az egy görög előképző, és magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy ellen vagy helyett. Vagyis úgy szól Krisztus ellen, hogy a helyébe teszi magát. Pál apostol azt mondja, ez egy olyan hatalom, aki végrehajtja a történelemben az aposztáziát, a hitehagyást. Hogy egykor Krisztus mellett volt, de teljesen eltér az Istentől. Isten nevében beszél, Isten nevében gyakorolja a hatalmát, mondja ő, de az Istentől távol van. És azt mondja Pál apostol, ez egy olyan hatalom, akire 2 kifejezést használ. Törvényszegés embere és a veszedelemnek fia. Kedves hallgatók, nekünk azt kell föltennünk azt a kérdést, és akkor most maradjunk a törvényszegés embere kifejezésnél, hogy ki volt az a hatalom a középkorban, aki megváltoztatta az Isten törvényét. Mert Pál miről beszél? Hogy jön egy hatalom, aki a törvény szegés embere, vagyis mit mond? Hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Ahogy Dánielnél mondjuk. Pál apostol azt mondja, hogy a törvény szegés embere. Dániel azt mondja, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Ki volt az a hatalom a középkorban, aki megváltoztatta, tulajdonképpen törölte a 2. parancsolatot, ami a bálvány imádás ellen szólít fel bennünket, és törölte a 4. parancsolatot, ami pedig a Teremtő Isten imádatára szólít fel. És hogy megmaradjon a 10 parancsolat, a 10-et ketté osztotta. Ki volt az a hatalom a történelemben, aki törölte az Isten törvényét? Aki azt mondta, hogy nyugodtan lehet szobrokat imádni. A negyedik parancsolat, ami a Teremtő Istenre szólít fel, azzal nem kell foglalkozni, mert nekem van hatalmam arra, hogy én megváltoztassam az Istennek a törvényét. De csak vélik, megváltoztatja azt a parancsolatot, ami az egész időbeosztásunkat határozza meg, és olyannyira megváltoztatta a negyedik parancsolatot, hogy ő hoz egy olyan parancsolatot, amely azt mondja, hogy én a negyedik parancsolatot áttettem a hét első napjára, és nem szombaton kell ünnepelni, hanem vasárnap. Hogy mondja Dániel? Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. És még tovább megy, mert azt mondja, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja. Ki volt az a hatalom a történelemben, aki mintegy 13 évszázadon át a legbrutálisabb gyilkosságokat követte el Isten nevében? Több tízmillió azoknak a halálos áldozatoknak a száma a történelemben, akik nem köztörvényes bűnözők voltak, hanem akik a hűségi fogadalmukat Jézus Krisztusnak adták oda, nem ennek a hatalomnak, nem az antikrisztusi hatalomnak, nem egy olyan hatalomnak, aki úgy szól Isten nevében, hogy közben ellene van. Ki volt az a hatalom a történelemben, aki mindezeket megtette? Hát 1612-ben egy András Helvig nevezető ember, ő a Lipcsei Egyetemnek a rektora volt, Jelenések könyve 13. fejezetének 18. verse alapján megfejtette ennek a hatalomnak a kilétét. Még egyszer mondom, nem egy új keletű dolog, 1612. Jelenések könyve 13. fejezetének a 18. verse szó szerint kimondja, ez a hatalomnak ad egy számbeli elnevezést. 666. Én amikor még nem ismertem a bibliai proféciának ezt a részét, akkor én azt gondoltam, hogy a 666 az nem más, mint ugye rockzenészek mindig kirakják magukra, vagy a 666-ról énekelnek, és hát ez a sátánnak a száma. Egy bizonyos tekintetben, mert sátán áll egy hatalom mögött, ahogy mutattam. De 666 nem sátánnak a száma, hanem az ókori latin nyelvben bizonyos betűknek számértéke is volt, és nézzük meg, vicarius fili dei. Ha most ezt nagyon könnyen le tudjuk azonosítani, nézzük meg, a V betű az mennyit jelent, pontosan tudjuk 5. I betű az egyet, a C a százat, az A-nak és az R-nek nincs számértéke, az I megint egyet, a V megint 5-öt, az S-nek nincs számértéke, ezt adjuk össze, 112. A filii, az F-nek nincs számértéke, az I-nek 1, az L-nek 50, az I-nek 1, 1, az 53. A D-nek mi a számértéke? 500, az L-nek nincs, az I-nek megint 1, 501. Adjuk össze, 112, 53 és 501. Pontosan mi jön ki? 666. Csak most azt kell nekünk megfejteni, kedves hallgatók, hogy a vicarius fili dei az mit jelent? Az mit jelent? Hát nem a saját szavaimmal szeretném ezt elmondani. Tudnék, András Helvig azt mondta, hogy ezt a nevet, ez a hatalom nem gúny névként használja, hangsúlyozom, nem gúny névként használja, hanem önmagára alkalmazza. És büszke erre a névre, és alkalmazza, hogy ő ez, ő a vicarius fili dei. De mi a vicarius fili dei? Isten fiának földi helytartója. Ez ennyit jelent magyarra lefordítva. A vicarius helytartó kifejezést először 8. Bonifác alkalmazta magára, aztán 3. Ince a következőt mondta, Jézus helytartója vagyok, aki előtt minden térnek meg kell hajolnia. Nem én mondom ezt, kedves hallgatók, ezt maga a Biblia mondja ki. Én azt gondolom, hogy elég nyíltan és elég egyértelműen kimondja, sőt, szeretnék mutatni valamit. 1241-ben, ez sem most volt, a Bajor évkönyvek őrizték meg ezt a beszédet, Eberhard érseknek a beszéde, amit 1241-ben a Regensburgi zsinaton mondott el, és ebben a következőt olvashatjuk. Azt mondja, 10 király létezik egy időben a földön, akik felosztották maguk között a föld kerekségét, az előző római birodalmat, és egy kis szarv sarjadt fel ezek közül, amely elviselhetetlen uralkodással gyötri a keresztény népeket és Istennek szentjeit. Összevegyíti az Isten és az emberi dolgokat, elindítja útjára a legkárhozatosabb és legmegvetendőbb dolgokat, mi volna világosabb, mint ez a profécia. Mindazok a jelek és csodák, amelyekre a mi isteni megváltunk előre rámutatott, a mi számunkra már rég feledésbe mentek. Tehát a Regensburgi zsinaton ez pontosan be volt azonosítva, de szeretnék tovább menni. Mert volt egy zsidó profécia magyarázó, aki pedig Abravanelnek hívták, ő pedig a következőt mondta. Én arra a meggyőződésre jutottam, hogy a kis szarv a középkori pápa uralmát jelenti, mivel a pápaság kezdetekor kicsin és törpe volt, nem pedig hatalmas, ezért hívták kis szarvnak, és mivel annak keletkezése Rómában volt. 1241, vagy a középkor, tehát a gondolkodó emberek, azok pontosan tudták azt, hogy kiről van itt szó. Ki az a hatalom, aki az ókori Rómának a jogutódja, az ókori Róma letűnt a történelem színpadáról, de valami tovább élt. Mert a Biblia még mélyebbre viszi az azonosítást, és azt mondja, megadja ennek a hatalomnak, a teljhatalmának az idejét, ami mintegy 13 évszázad, ezt így mondja, hogy 1260 év. Ez a Bibliában 7 alkalommal szerepel, Dániel könyvében és Jelenések könyvében, úgy is olvashatunk róla, mint 42 hónap. A Biblia a hónapokat mindig 30 nappal jelöli, és hogyha azt olvassuk mondjuk Jelenések könyvében a 11. fejezetben, hogy 42 hónap, akkor a 42x30 az mennyi? Az pontosan 1260. De úgy is olvashatunk róla, hogy egy év, két év és fél év. Itt is nagyon könnyű az azonosítás, mert egy év az 360 nap, két év az 720 és fél év az 180. Azt adjuk össze. Az ugyanúgy 1260. Tehát ilyen számkombinációkban megadja ennek a hatalomnak a telj hatalmának az idejét, a Szentírás. Na de hát honnan kell számolnunk ezt az 1260 évet? Vagy ezt a 42 hónapot? Vagy ezt az egy évet, két évet, fél évet? Mert így állna a levegőbe. Kedves hallgatók, az azonosítás megint nagyon könnyű, hisz Justicianus császárnak volt egy hadvezére Belizár. És ez a császár megkérte ezt a hadvezért, Belizárt, hogy szabadítsa fel Rómát a keleti gótoknak az uralma alól. Tudnék, a keleti gótok megint csak létében fenyegették Rómát, és időszámításunk szerint 538. március 7-e volt az az időpont, amikor Belizár felszabadította Rómát a keleti gótoknak. Itt már a középkori Rómáról beszélünk. Felszabadította középkori Rómát a keleti gótoknak az uralma alól, és így elkezdhette gyakorolni a teljhatalmát. Akkor ez az 538-hoz adjuk hozzá az 1260 évet, ami a Bibliában 7-szer szerepel. Mi történt 538-hoz, ha hozzáadjuk az 1260-at? Hova jutunk? 1798. február 15-éhez, ez pedig a nagy francia forradalomnak az ideje. Mi történt ekkor? Mert lejár az 1260 év, lejár az ő teljhatalmának az ideje. Hát kedves hallgatók, hoztam egy könyvet, az a cím, hogy a pápasság története, és én ebből szeretnék ennek a könyvnek a 267. oldaláról felolvasni egy rövid idézetet, hogy pontosan lássuk meg, hogy amikor lejár ez a profécia, akkor mi történik. 1797. december végén egy római utcai zavargás során a pápai testőrök a tömegbe lőttek és halálosan megsebesítettek egy Dubot nevű francia tábornokot. A megtorlás nem maradt el. 1798. február 15-én a francia hadsereg Berthier tábornok vezetésével megszállta Rómát. A rómaiak kikiáltották a köztársaságot, a pápát pedig megfosztották világi hatalmától. A római köztársaság azután 1798. február végén Franciaországhoz csatlakozott. A pápai testőrséget és a svájci gárdát lefegyverezték, a 81 éves ag és beteg pápát letartóztatták, és aztán 1799. márciusában Valence-be vitték, ahol augusztus végén meghalt. Számüzetésbe hurcolt és fogságba vetett pápa halálakor úgy tűnt, maga a pápaság is megsemmisült. Mi történt? A történelem tudomány is feljegyzi. Melyik időpontot jegyzi fel, kedves hallgatók? Ami a Bibliában 7-szer is benne van. Igen ám, de Ránke ez a gondolkodó azt mondta ekkor, amikor lejár ez az 1260 év, 1798 februárjában, úgy tűnt, mintha egyszer és mindenkorra ennek a hatalomnak vége lett volna. De valamit mondott Bonaparte Napóleon is. Azt mondta Napóleon, hogy felesleges pápát választani, mert nincs se egyháza, se hatalma, hogy gyakorolhassa. Tudnik, megfosztották a hatalmától, és ezt a pápai területet Franciaországhoz csatlakoztatták. Úgy tűnt, mintha nem lenne. De az események előtt több évszázaddal János apostol Jelenések könyve 13. fejezetének a 3. versében valamit leírt. Azt írja, és láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett. Hát ez volt az az időszak. Ez volt 1798. február 15-e, amikor gyakorlatilag a pápaság úgy tűnt, hogy végérvényesen megsemmisült a nagy francia forradalom idején, amikor lejár az 1260 éves időszak. De figyeljük meg ezt a proféciát, hogy folytatja János. De az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Dániel, hogy jellemezte az utolsó világbirodalmat? Mit mondott róla? Hogy kicsoda ő? Egy fenevad. János apostol ugyanezt ismétli meg Jelenések könyvében. Azt mondja, hogy kapott egy halálos sebet, de ez a halálos seb begyógyult. Mit tetsz gondolni, mikor? 1798. február 15-én úgy tűnt mindenkinek, hogy egyszer és mindenkorra vége. De történt valami. 1929. február 14-én, ez volt az úgynevezett lateráni egyezmény, amikor Mussolini Gaspari bíborossal aláírt egy dokumentumot, és ennek a dokumentumnak az volt a lényege, hogy visszakapták azt a területi részt, amit ma Vatikán városállamnak nevezünk. És gyakorlatilag ugyanúgy továbbra is gyakorolhatja a hatalmát. Mit mondtam, hogy az a birodalom meddig áll fent? A történelemnek a végéig. Kávin János a következőt mondta, és ezt nagyon szeretném elmondani önöknek a Keresztény Vallás Rendszere című könyvében. Kávin a következőt mondta. Sokan kötekedőnek és rágalmazónak tartanak minket, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkodnak, azok ne felejtsék el, mondja Kávin, hogy mi vagy én, csak Dániel próféta után, János apostol után és Pál apostol után beszélek. Kedves hallgatók, én is ezt szeretném mondani. Lehet, hogy sokan most kötekedőnek vagy rágalmazónak tartnak, hogy miért mondok ilyeneket. Először is alá van támasztva a történelemmel, másodszor a Biblia beszél erről, harmadszor, ami nagyon fontos, én csak elmondtam azt, amit elmondott Dániel. Amit leírt János apostol, vagy amit leírt Pál apostol. És mit látott Dániel, hogy fejeződik be a 7. fejezetnek a kinyilatkoztatása? Ezt szeretném szó szerint felolvasni a 7. fejezetnek a 27. és a 28. versében, és ez így mondja a Szentírás, az ország pedig és a hatalom az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, és az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége lett a beszédnek, engemet, Dániel pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de a beszédet megtartottam szívemben. A második fejezet hogy fejeződött be? Hogy jött a kő, és hova esett? Ennek a szobornak a vas és cserép lábaira. A vas kit jelképezte? Rómát. A cserép kit jelképezett ebben a látomásban? Azokat az európai nemzetállamokat, amelyek mind a mai napig fennállnak. Jézus Krisztus ezután, a birodalom után lesz még emberi birodalom? Ki fog eljönni, és ki fogja a hatalmát érvényesíteni? Már az Isten országa következik. Kedves hallgatók, hol élünk most? Itt? 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 Vagy itt? Itt? Ezután nincs több birodalom. Itt élünk. A bibliai proféciáknak ez a lényege, hogy előre megmutatja azokat a dolgokat, amik még meg sem történtek. Előre pontosan megmutat mindent, hogy mifele halad a történelme. Én nagyon szerettem a történelmet, de nekem ilyeneket nem tanítottak. Ilyen nincs benne, ilyet nem tanítanak az órákon. Hát mit mondott Dániel, hogy Isten mit mutat meg? A mély és az elrejtett dolgokat. Tetszettek látni, hogy elindultunk az időszámításunk szerinti 6. századtól, és elérkeztünk a mikorunkig. Pontosan végigvezeti előttünk ez az álom, ez a látomás az egész emberi történelmünket. Pontosan be tudjuk azonosítani a történelem menetével. Amit a történelem tudomány elénk tár, azt be tudjuk azonosítani a bibliai proféciákkal. Tessenek nekem mutatni még egy vallást a bibliai kereszténységen kívül, ami így megmutatja nekünk a történelmi eseményeket és a történelem menetét. Vagyis Jézus azt mondja magáról, én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég, én uralom az egész emberi történelmet, én pontosan előre látok mindent. Kedves hallgatók, beteljesedtek ezek a proféciák? És ha Jézus azt mondja, hogy ő eljön másodszor, az is be fog teljesedni? Logikus, nem is kell ehhez már hit, csak logikusan gondolkodjunk. Látjuk, hogy ez folyamatosan teljesedett a szemünk láttára. Az Isten országa második eljövetele is itt van a küszöbön. Mert hogyha mi itt élünk, akkor is a kő ide esik, akkor nincs még egy emberi birodalom, már csak az Isten országa következik.